Voltak olyan közvenkutások, amelyek 5% fölé mérték a pártot. Én 3-at számoltam össze olyat a választásokat megelőző jó másfél hónapban, amely 5% fölé mérte a pártot. Az egyik közvenkutató intézet az fölé mérte. Na most érdemes megnézni, hogy mely magyar sajtótermékek nem hozták le ezt az eredményt. Ez sokat elmond. Miközben mindenféle 2%-okat simán lehoztak, még olyat is lehoztak, ahol Simon Zsolt pártja megelőzte, vagy majdnem ugyanannyit kapott, azt lehozták. Azokat, ahol 5% fölé mérték, azokat nem.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral. Szlovákia választott. Az előrehozott parlamenti választás több meglepetést is hozott. Valóban számítani lehetett a Smer fölényes győzelmére? Hol bukott el a PS, és mivel magyarázható a jobboldali pártok sikertelensége? Kormányt tud alakítani Robert Fico? Vagy egy Smer nélküli koalícióra kerül sor a PS vezetésével? Hol úszott el a magyar siker, és mi lehet az etnikai alapú politizálás jövője? Öllős László politológussal részletesen kielemeztük a szlovákiai választás eredményeit. Érdemes lesz velünk tartani. Üdvözlöm az adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Öllős László politológust, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Túl vagyunk a szeptember 30-ai előrehozott parlamenti választáson, amely érdekes eredményt hoz. Egyértelmű Smer győzelmet, a PS lett a második, a Hlas a harmadik, és a több politikai tömörülés is kiesett a parlamentből, mint a Smerodina, a Republika, de bejutott például az Olano, illetve az SZSZ is. Hát a magyar képviselet pedig megint ugye érdekképviselet nélkül maradt. Ha röviden kéne így megválaszolni, hogy értékeli a szombati választási eredményt?
Hát azt hiszem, hogy a helyzet az meglehetősen zavaros, bizonytalan, nagyon nehéz megmondani, hogy kiből lehetne ezen parlamenti leosztás mellett stabil kormányt csinálni. Van itt néhány időzített bomba az egészben, ami hát ugye valamikor fel fog robbanni. Vegyük sorba a lehetőségeket. Az egyik nagy lehetőség csoport az a Robert Fico pártja által vezetett kormány volna, és ott a legkézenfekvőbbnek tűnő, hangsúlyoznám, hogy tűnő megoldás az az, hogy Pellegrini Halaszával és az SNS-szel kormányozna együtt, ezt ugye most már mindenki
tehát hagyományosan ők már együtt
A legnagyobb kérdőjel az a Szlovák Nemzeti Pártban található, ahova a pártelnökön kívül mindenféle külső emberek jutottak be, mert felkarikázták őket, és hát egészen kiszámíthatatlan emberek is vannak köztük. Egyikük, hadd ne mondjak nevet, például azzal vádolta az Európai Uniót, hogy a szlovákiai medve támadások mögött is esetleg a NATO nyugati összeesküvők állnak, meg az Unió is esetleg, szóval ilyenek vannak, és hát, hogy ők mennyire fognak fegyelmezetten viselkedni egy kormányzás esetén, ez erősen kérdéses, és ennek a tömülésnek 78 képviselője lenne, ami hát ugye nem sokkal haladja meg a szükséges 76-ot, tehát elég, hogyha hárman elmennek, és már ingatag a kormány, ha négyen, akkor pedig a többséget is. De akkor a kisebbségi kormányról beszéltünk. Persze, ismerve a Robert Ficót, itt azért van egy zárójeles lehetőség, hogy egyszerűen megvásárol magának néhány képviselőt a következő idők során. Ezt nehogy kihúzzuk, erről nem írnak, de mint lehetőség azért szépen ott van a tariszájában.
Honnan tudom vásárolni esetleg képviselőket?
Ezt nem tudom megmondani.
Hiszen, hogyha megnézzük a politikai pártokat, akkor azért az SZSZ, a Progresszív Szlovákia, tehát ők ugye kizárták el természetesen az együttműködést, a KDH parlamenti klubja az viszonylag stabil, Hát akkor az Olano maradt, ahonnan nem vannak mindenféle kalandorok.
Ez a viszonylag az nagyon fontos. Szóval itt konkrét egyénekről van szó, nem pártokról, hanem egyénekről, különféle pártklubokban, akiket elképzelhető, hogy meg fognak keresni, és hát tesznek nekik egy nehezen visszautasítható ajánlatot. De ez később jöhet csak, először is a kormányt kell megalakítani, nyilvánvalóan, és amikor felállt a kormány, működni kezdtek a minisztériumok, és a rendelkezésükre állnak mindazok az erőforrások, amelyek egy kormányt vezetésre, akkor jöhet ez a lépés, és én szerintem ezzel meg is fog próbálkozni.
Nagyon érdekes a KDH helyzete, ugye ők 16 után jutottak be a szlovák törvényhozásba. Választásokat kizárták az együttműködést a Smerrel, de nagyon sokan mondják, hogy esetleg csatlakoznának a Fico-féle társasághoz. Milyen esélyt lát arra, hogy a KDH kormányra lépjen a Smerrel, Halasszal és az Assange-szal?
Nézzük a másik lehetőséget, és annak fényében talán világosabbá válik az, hogy ez mennyire lehetséges, vagy mennyire nem. A másik lehetőség az, ugye ezt is mindenki jól látja most már, néhány nappal a választások után, hogy a progresszív Szlovákia lenne a másik kormány vezető ereje, oda csábítanák a Halaszt. Viszont itt még két kicsi pártra volna szükség, az egyik a Szabadság és Szolidaritás, az SZSZ, a másik pedig a Kereszténydemokraták volnának, az Olano nem hajlandó senkivel sem szemmel láthatólag, és ezt el is lehet hinni nekik, tehát ők nem fognak ebben a kérdésben.
Ők biztos ellenzéki párt.
Gyakor, szinte biztos. A politikában soha semmi sem 100%, de ez közelít a 100%-os bizonyossághoz. Aztán, hogyha tévedtünk, akkor térjünk hozzá vissza. Ez erősen valószínű, fogalmazunk így. Ebben az esetben itt is volna néhány időzített bomba, természetesen ebben a kormányban is. Az egyik a KDH és a progresszív Szlovákia viszonya.
Igen, hát egy kultúretikai témák.
Így van, vannak olyan kérdések, amelyek kizárják egymást, viszont mindkét párt programjának a erős magját képezik. Nagyon nehéz feladni őket. Feltételezésem szerint a kereszténydemokratákat a választók nem utolsó sorban a progresszív Szlovákia miatt is juttatták be a parlamentbe. De az ő választóik nem utolsósorban azért szavaztak rájuk, mert a Smerre ugyan nem akartak, de progresszív Szlovákia ellenesek. Tehát, hogyha ez a két párt egymással ülne le kormányozni, akkor a KDA választónak egy része, hogy mekkora, azt nem tudom megbecsülni, helyből meginogna. Márpedig itt egy az 5%-ot éppen, hogy csak átlépő pártról van szó, tehát itt kisebb veszteségek is lenyomják 5%-kal. Nem nagyon van miből veszíteni tulajdonképpen. A másik alapvető probléma az pedig a Szabadság és Szolidaritás, amelyik már három kormányt ugye is két vára fektetett. Tehát igen. Richard Szulikra úgy számolni, mint stabil szövetségesen meglehetősen rizikós. Az ember ugye persze mindig változhat, ezt nem lehet kizárni, de hát az eddigi tapasztalat vele csak a rossz és még rosszabb. Úgyhogy, úgyhogy itt sok gond van. A progresszív Szlovákia is egy új párt, tehát hogy az belülről mennyire stabil, az a képviselőcsoport mennyire lesz egységes, ebben például megjósolhatatlan. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Pellegriniék pedig egy ilyen társaságban...
Hát ők a királycsinálók, tehát hogy a Halasz elment az egyik és a másik tábor felé is.
Szintén számolhatnának azzal, hogyha a progresszív Szlovákiával, meg az SZSZ-szel, sőt, esetleg a KDH-s, de elsőben az első kettővel fognak neki a kormányzásnak, akkor a választók egy jelentős, de abban a pillanatban ott hagyja őket. A választók tőlük, az ő választók inkább elfogadják a Smeres kormánypartnert, mint ezeket. Ez miért? Tehát ez erősen feltételezhető állítás.
Ezt gondolom Peter Pellegrin is tudja, hogy nagyot kérhet egyébként, vagy hát jó ajánlatot szeretne kapni az egyik, illetve a másik oldaltól. És hát olyan feltételeket is hallottunk, hogy esetleg a kormányfői pozíciót is adná a progresszív Szlovákia, esetleg a Smer is. Ez mennyire valószínű?
A Smer esetében kevéssé szerintem, de hát semmi sem lehet kizárni. A progresszív Szlovákia esetében valószínűbb, ugyanakkor nézzünk csak bele egy pillanatra abba, hogy mit is jelent kormányfőnek lenni. Kormányfőnek lenni akkor igazán erős pozíció, mert neki saját minisztériuma nincsen, akkor igazán erős pozíció, ha a kormány többség biztosan mögötte áll, a kormányon belül is szavazás van ugyanis. Egy olyan kormányfő, ami mögött a kormányban sincs meg a többség, az béna kacsa. Ott végül is nem feltétlenül úgy döntenek, ahogy ő akarja, hanem úgy, ahogy az adott kormánytöbbség a kormányon belül akarja. Problémás dolog ez mindenképpen. Az eredeti egységes Smerben volt néhány gazdasági érdekcsoport. Azok közül egyesek maradtak, mások elmentek Pellegrinivel. ezek az emberek, ezek az érdekcsoportok, ezek, hogy is mondjam, ellentételezést akarnak. Nem biztos, hogy a kormányfői poszt az, ami ezt az ő igényeiket kielégíti, hanem egy zaftos minisztérium mondjuk, az már is sokkal inkább.
Pontosan, mert hát ugye a LASZ parlamenti frakció teljesen máshogy működhetne, illetve azért a LASZ is megoszlik, tehát hogy ott azért LASZ-on belül is vannak olyan politikusok, akik inkább ugye Fico felé hajlanának, a másik fele pedig engedne ennek az alternatívának, miszerint a Szlovákiával együtt kormányozzanak. Kérdésem az, hogy ugye Robert Fico most 14 napot kapott arra, hogy kormányt alakítson. Zökkenőmentes lesz az a 14 nap, tehát valószínűleg gyorsan elhoz a listát az államfőnek.
Kezdjük azzal, hogy nagyon keveset kapott, tehát nem szokás ilyen keveset adni, legalább 3 hetet, egy hónapot szokás adni. Lehet látni, hogy az államfő kavar. Az államfő arra játszik, hogy ne legyen neki ideje megalakítani a kormányát, és akkor megbízhatja a Progresszív Szlovákia elnökét, mint a második pártét, hogy az próbálkozzon vele. Mikor meghallottam, hogy 14 napot adott, akkor úgy elmosolyodtam magamba, és azt mondtam, hogy hát akkor miért nem 4-et, ugye? Miért 14-et, egyszer arra játszik? Akkor nagyon kilógna a lóláb persze, természetesen így is, de hát így nem annyira mégiscsak. Szóval arra játszik nyilvánvaló, hogy ne sikerüljön Ficónak a kormányokat, és hát meglátjuk, nem tudom, mit mondani. A kérdés az, hogy neki nem sikerül, akkor másnak sikerül-e, mert ha másnak se sikerül, akkor végül is csak annak sikerülhet, aki mögött összeáll egy parlamenti többség, tartson ez bármeddig. Ám hogyha tovább tart, akkor az Ódor kormány marad. Mindaddig, amíg az új fel nem áll.
Tehát itt akkor azért még kijelenthető, hogy egy hamar nem fog kormány.
Nem tudom, lehet, hogy sikerül neki 2 héten belül, meglátjuk, hogyha itt vannak bizonyos előzetes egyességek, akkor sikerülhet.
Térjünk vissza a választási eredményekre, illetve a kampányra. Minek köszönhető az, hogy a Smer ilyen magasan tudott nyerni, és hát ugye a Progresszív Szlovákia számára csalódás ez a 18%, holott ők azért titkon remélték, hogy megnyerik a választást.
Hát azt hiszem, hogy nem meglepetés ez. A meglepetés inkább az, amilyen markásan a közvéleménykutató intézetek elhasaltak.
És ezt még kitérünk majd a magyar.
Így van. Aki igazán nagyot bukott, azok a közvéleménykutatók, ugye.
De ez már az előző választáson is.
Így van, előző, sőt, még az egyel korábban is. A sajtó egy része ezt viszont szándékosan elfelejti. Tehát a választások előtti hónapokban ezeket a közvéleménykutatási eredményeket úgy prezentálja, mint fontos, megbízható dolgokat, amikkel számolni kell, amikből következtetéseket kell levonni, stb. Arra játszik, hogy a választók is elfelejtsék azt, hogy ezek a közvéleménykutatók a jobbik esetben mennyire pontatlanul mérnek, rosszabbik esetben többről is szó van.
Mert ugye van olyan választó, aki teszem azt nem tud kire szavazni, akkor megnézi a közvéleménykutatásokat, és ez teljesen befolyásolhatja a döntésében.
Abszolút mondom. Felhívnám a figyelmet egy színvonalas újságcikre, a szerző Dagdan is, aki szépen végignézte, hogy azokat az utolsó közvéleménykutatásokat, amelyben a Progresszív Szlovákia megelőzi a Smert, azért, mert a Smert alaposan alámérték a közvéleménykutatók, azokat kik rendelték meg. Érdekes összefüggések rajzolódnak ki, mely újságok, mely televízió, azoknak milyen a politikai irányultsága. Tehát, hogy úgy mondjam, ez a dolog ebben a pillanatban már több, mint gyanús, és hát a többi eredmény is persze, hát nyilvánvalóan tudjuk, hogy a szövetséget hogyan mérték hosszú időn keresztül. Az én gyanúmat, mert persze az embernek bizonyítéka nincs nyilvánvalóan, én gyanúmat, hogy nem pusztán mérési hibáról van szó, nem pusztán arról van szó, hogy nem tudnak mérni, hanem esetleg többről is, az összefüggés is erősíti, amit épp az előbb említettünk, tehát, hogy félremértek korábban is, meg még korábban is, meg más választásokon is félremértek, nem csak parlamenti választásokon mértek félre, az is erősíti, hogyha egy közvéleménykutató félremér, nem pontos az eredmény, akkor javítani igyekszik. Akkor megpróbálja a hibát kiköszöbölni, de ez nem történt meg, így van. Ha nem köszöbölöm ki a hibát, akkor az már nem pusztán szakmai probléma, az annál több.
Hogy megfigyeljük, akkor a volt kormánypártok nagyon keveset kaptak, illetve nagyon kevés mandátumot szereztek a parlamentben. Azt már ugyan kiesett, az Olanok ugye 7%-ot kellett elérni, de ugye nekik sikerült a 9%-ot megugorni, illetve az SZSZ csak 5,6%-a ugye jutott be a parlamentbe. Hogy értékeli ennek a két pártnak az eredményeit? Várható volt, hogy ők így alul szerepelnek?
Az olandot még lejjebb mérték, ugye az olandot is szisztematikusan kimérték a parlamentből, feltételezve, hogy akkor a választói részt is ott hagyja, persze, aztán tényleg ki is. Van két lélektani határ ugyanis a felméréseknél, ezt még annak én az iskolában tanultuk, ugye ön is. Az egyik, az a bejutási küszöb, melyik országban mennyi nálunk 5%. Nagyobb a különbség, mint 2% a között, hogyha valakit 4,9-re vagy 5,1-re mérnek. Ugye ez nyilvánvaló. Az nem két tizedes különbség, pontosan. Az annál nagyobb. Érzi mindenki, azt hiszem. A másik pedig az, hogy ki vezet. Aki vezet, az még számolhat néhány százalékkal, mert vannak egyszerűen választók, akik az elsőt akarják választani, hogy másnap a kocsmában azt mondhassa, hogy ő bizony a győztes a szavaztam.
Ugye ez volt 3 éve. Az Olanóra azért szavaztak, mert a győztes pártakartak lehetném.
Nem, aztán az Olanót fele akkorára mérték, szinte csak, mint amennyit kapott. A elmúlt választásokon a sajtó, az akkor ellenzéki sajtó nagy része azzal volt elfoglalva, hogy nehogy Szulik nyerjen. Az világos volt, hogy az előző kormány megbukik, Szulikot fűrészelték keményen, és aztán az oldalvizen befutott Matovics, akire nem figyeltek annyira. És ő nyert.
Most meg ugye azt akarták, hogy a progresszív Szlovákia nyerjen.
Pontosan, azt akarták.
Így. És gondolom, akkor ennek tudható be az, hogy az exit poll alapján a progresszív Szlovákiát...
No, az érdekes volt, mert az exit pollnál, az exit poll eredményei, mintha azt sugalnák, hogy nem tudnak mérni. Ám de az exit poll az már a választások idején készül, amikor annak hatalmi jelentősége már nincsen. Nyilvánvaló, hogy az exit pollnál is rontottak méghozzá óriási, tehát itt lehetett látni, hogy mennyire félremérnek, borzasztóan félremérnek, azonban, hogy csak ez volt-e a választásokat megelőzően való, ennél több is, az nem eldönthető kérdés. Még egyszer említeném például azt a cikket, amelyik leírja, hogy melyiket kinek a megrendelésére készítették, és az milyen irányultságú, valamint az, hogy nem javítanak, nem korrigálnak. Tehát ez most nem az első választás, amikor ilyet csinálnak a választások előtt.
Ugye említettük, hogy az Olanot alul mérték, viszont a Republikát meglepően felül mérték, és hát nagyon sokan egyébként azt várták, köztük én is, hogy a Republika esetleg a harmadik, negyedik helyre is be tud futni, ennek ellenére pedig kiesett a parlamentből, és nem jutottak be. Minek köszönhet?
Nem tudom, mindent én sem látok át. Esetleg bizonyára a Smer felszívta a választók egy részét, hogy pontosan mivel, hogyan, azt nem igazán tudnám szakszerűen elmagyarázni, mert minden részletet én sem figyeltem, az igazság.
Jó, hát akkor térjünk rá a felvidéki magyarok helyzetére, arra, hogy a szövetség ugye nem jutott be a parlamentbe, holott több mint 130 ezer szavazatot gyűjtött össze. Ez szerintem egy történelmes siker az etnikai pártnak, hiszen 2010 óta ugye nem volt ilyen jó eredmény. A magas részvételnek köszönhetően pedig ez mégsem sikerült, hiszen 4,3%-ot szerzett a párt. Lett volna a szövetségnek tartaléka, vagy több magyart már nem lehetett mozgósítani, és hová tűntek el a magyar szavazatok?
Lett volna tartaléka. Még jelentős tartalékok vannak itt. Ma most azt, hogy nem tudta megugorni az 5%-ot, annak vannak külső és vannak belső okai. A külső okok olyanok, amelyek a párton kívülállóak, tehát azon arra különösebb hatást nem tudott gyakorolni, és úgy gondolom, hogy a jövőben sem nagyon fog tudni. Ezekkel számolni kell egyszerűen, mint külső okokkal, de vannak belső okai.
Jó, mik a külső okok?
A külső okok a magas részvétel, tehát a másik fél magas részvétele. Az egyszerűen az olyan, amilyen, azzal
mit kezdeni,
nincs mit kezdeni természetesen.
Valakit azt motiválni, nem ennyi választani,
így van. Aztán az a tényező, hogy a közvéleménykutatók szisztematikusan alulmérték őket. Mindjárt ez még egy pillanatra vissza fogok térni. Valamint az, hogy a magyar sajtó egy jelentős része az kivezetten azon munkálkodott, hogy ez a párt ne szerepeljen jól a választásokon. Olyan képet festenek, hogy hát itt tulajdonképpen 3 erős párt van, választani lehet köztük, és gyakorlatilag pozitív írás alig-alig jelent meg a legerősebbről, a szövetségről, a sajtó egy részében. Ezt én külső okként vázoltam, figyelembe véve Szlovákia magyar sajtó tulajdonviszonyait, ugye? És ez nem az első ilyen választási kampány, amikor ez történik lényegében véve, és ez eddig történhetett, ugyanis nem volt következménye az adott sajtóorgánumok vonatkozásában a dolognak. A következő választás előtt ismét meg lehetett ezt csinálni, és ismét. Most azonban érzésem szerint lesz egy változás, rajzolódik, és van, aki ezt már látja is. Ennek a lényege a következő. Ez a 0,09%, ami ugye a mosztosok eredménye, a hidasok eredménye, ez fokozatosan, lépésről lépésre kulturálisan rá fog vetülni erre a sajtóra is. Ha egyszer már szlovák pártra szavazok hasonló értékrenddel, akkor mi a nyavajának olvassak magyar nyelvű sajtót, hogyha a szlovák
jó. Hát van szlovákul is.
Így van. Ha, meg az részletesebb, vastagabb, stb. Már van, aki ezt érzi közülük, hagyd nem mondjak most neveket, beszélgettek velem is erről a kérdésről. Átmennek amoda, aztán már ott vannak kulturálisan. Ergo nekik is az volna az érdekük, ezt egyébként írtam is tavasz folyamán, hogy legyen egy erős magyar közösség határozott identitással, annak, aminek vannak különféle szélei, de azok a szélek is a közösség szélei persze. Na hát ezt, ha lebontják, akkor maguk alatt fűrészelik az ágat lényegében véve is. Ez egy hosszabb folyamat, de most már statisztikailag érezhetően kezd megmutatkozni. Na ez rajzolódik szerintem, és fog is most a következő években rajzolódni. Egy ilyen újság addig vagy honlap, vagy bármi, addig tud megmaradni, amíg a veszteségeit finanszírozza valaki. Voltak olyan közvenkutások, amelyek 5% fölé mérték a pártot. Én 3-at számoltam össze olyat a választásokat megelőző jó másfél hónapban, amely 5% fölé mérte a pártot. Az egyik közvenkutató intézet az fölé mérte. Na most érdemes megnézni, hogy mely magyar sajtótermékek nem hozták le ezt az eredményt. Ez sokat elmond. Miközben mindenféle 2%-okat simán lehoztak, még olyat is lehoztak, ahol Simon Zsolt pártja megelőzte, vagy majdnem ugyanannyit kapott, azt lehozták. Azokat, ahol 5% fölé mérték, azokat nem. Ez sokat elmond azt hiszem mindenki, aki némi távolságtartóan képes vizsgálni az egész dolgot, az ebből világosan ért. Ez dokumentálható, tehát ez nem hipotézis, ezek tények. Tehát most elmondanék még egy összetevőt, ami most bekerült a sajtóba, megemlíteném ezt, nevezetesen, hogy a magyar média utolsó hetekben történő Ficot elfogadható személynek beállító,
tehát a magyarországi média.
Magyarországi média beállító műsorai szerepet játszottak abban, hogy a magyar választók egy része Smerre szavazott. Méghozzá sokan, azt most már lehet látni, hogy meglehetősen sokan oda szavaztak, nem kell sem, pontosan ki kell majd számítani, hogy mennyien, hol, hogyan, de ezek is tények, szóval mese nincs. Csak hogy ez az összefüggés, ez nem önmagában álló összefüggés, hanem két másikkal együtt érvényes. Az egyik az, hogy ez megtörtént. A másik az, hogy alámérték a pártot, a szövetséget. A harmadik pedig az, hogy ezeket az aláméréseket szisztematikusan és rendszeresen megbízható adatként hozta le az itteni magyar sajtó egy része is mindenféle kritika nélkül. Ezzel aztán az az érdekes, hogy tulajdonképpen azt eredményezték, hogy a magyar választók nem kis része hozzájárult a Smer fölényes győzelméhez. Az igaz, hogy ezt már nem mondják. Az igaz, hogy az egyik oka volt annak, hogy a szövetség nem jutott be, de egyben annak is, hogy a Smer nagy győzelmet aratott, mint párt. Nagy a különbség közte, meg a második között. Tehát ezek az emberek nem a progresszív Szlovákiához mentek, hanem a Smerhez. Nem is kevesen. Ezek egyébként visszahozhatók szerint.
Viszont azért nagyon sok szlovákiai magyar választó szavazott más szlovák pártokra is, mint például a progresszív Szlovákia, vagy más pártokra. Tehát hogy azért azt is említsük meg, hogy a szövetség mellett két hát plankton vagy törpe párt is indult, ugye a Modrimosztid, illetve a Magyar Fórum. Hát ők összesen szereztek alig néhány ezer szavazatot. Tehát, hogy itt nem magyar-magyar verseny volt, hanem a szövetségnek a legnagyobb kihívása a közöny volt, illetve a szlovák pártok. De azért mégis segített volna az összképen, hogyha egy magyar lista indul?
Bizonyára segített volna. Nem bizonytalanított volna el embereket az, ahogy hónapokon keresztül az volt a központi téma, hogy szakadnak és hogy veszekednek a tavasz folyamán.
Mert ez téma volt ezért a sajtóban.
Pontosan, végig, és ez a pártot lentartotta 5% alatt. Ez alig, hanem biztosan állítható, tehát nem tudott onnan fölkapaszkodni. Maga a választási eredmény utána, amit ez a két tömörülés elér, az jelentéktelen. Tehát félreértés ne essék, az nem annyi, amennyit a sajtó hozott. Tehát teszem azt a Most Híd és Zurinda esetében ez 0,26 százalék. Tehát 1%-nak picikével több, mint 1/4. Hanem ezen belül a magyar rész az az, amit a Most Híd eltávozói, ugye 85% ott marad a szövetségben, elértek. Ők a lista egyharmadát alkották ott. Ha úgy számolom, hogy a szavazatok egyharmadát is kapták, ez persze feltételezés, akkor ez 0,09% fölkerekítve, mert 0,08 és 9 között van. Szóval ez valóban a baráti kör, a család, ismerősök, ennyi körülbelül. A Magyar Fórum esetében ez ugye 0,11%, ahonnan szintén, ha leszámítjuk a kis szlovák pártokat, akkor szintén ilyen adatot kapunk, tehát mit tudom én, 5-6-7-8%-ot. Egy százalék kevesebb, mint 1/10. Teljesen jelentéktelen ebben az értelemben. Az a veszekedés, ami folyt, az volt fontos. Tehát ahhoz volt erejük, hogy elkedvetlenítsenek választókat, hogy megszerezzék őket, ahhoz már nem. Ezen a hídon átmentek a másik oldalra néhányan, és onnét ott már nem rájuk szavaznak, ott már másokra szavaznak.
Tudott a szövetség új szavazókat behozni az elmúlt évekhez képest?
Úgy tűnik, hogy igen. Hát
mert hogy az volt a kulcsa.
Reál leadott szavazók száma. Annak ellenére, hogy feltételezhetően a szlovák-magyar korfája miatt kevesebben vagyunk 3,5 után, mint 3 évvel ezelőtt voltunk. Az utolsó 3 választáson, nem igaz, hogy 5, mert ott más pártok is voltak, sőt a harmadikon is visszanézve, ugye, ott még bőven ott van a Most Híd is, sőt a másodikon is, választásra folyamatosan nő a ráadott szavazatok száma a szövetségre, illetve előtt pártjaira leadott szavazatok száma, ez nő. Tehát egyre több. Ugyanakkor a részvétel is mindig túl magas volt. A kérdés ezért az szerintem, hogy a magyarok a részvétele miért volt olyan alacsony, és ez már nem kismértékben belső ok is. Külső okokról beszéltünk eddig. Vannak belsők is, amikről tehet a párt.
Jó, hát akkor nézzük meg ezeket a belső okokat, hogy hogyan lehetne a jövőben kiküszöbölni, illetve egységesebb magyar listát létrehozni, hogy tényleg azért még azokat a választókat, akik a etnikai magyar politizálásban bíznak, azok kapjanak egyfajta reményt ahhoz, hogy a felvidéki magyarságnak legyen egy képviselete.
Kezdeném történetiségében, jó?
Jó.
Bizonyára nem fogok el tudni elmondani minden belső okot, mert nem látok mindent, tehát nem ültem ott a párt vezetésében, és nem láttam a mindennapi huzavonákat. Hallottam sok mindent, azokat úgy fogom említeni, hogy ezeket hallottam. Nem biztos, hogy így voltak. Így van. Hát mondták a párt különféle funkcionálisai. Az egyik nagyon-nagyon fontos belső ok még a tavalyi évből származó az volt, amikor a megyei választások során megpróbálják Nagyszombat megyében megbuktatni Berény Józsefet, mint indulót a megyei elnöki pozícióért. A két másik platform összefog, mint tudjuk jól, és megpróbálják elérni azt, hogy ne ő legyen a jelölt. Ha ez nem sikerült, ha ez sikerült volna, akkor minden bizonnyal az MKP platform megrodjant volna a párton belül, ekkor Berényi a legerősebb embere a platformnak, a legismertebb személyisége a pártnak tulajdonképpen. Ez a platform megrodjant volna, annak ellenére, hogy Berényi nem volt rossz megyei alelnök, sőt, valóban sok mindenben segített, sok mindennel foglalkozott, kimondottan jó alelnök volt, sok mindent elért. Miért kellett volna? Teljesítménye okán, semmiképpen belső politikai harcok okán próbálják elfűrészelni őt. Ez nem sikerül, de hát ez a fő téma, ugye a sajtóban. Majd ezután a birodalom visszavág, az ő, illetve a platformjának a válasza, hogy akkor szüntessük meg a platformokat.
Ugye ez ott január elején.
Ez nem január elején volt, ez azonnal a megyei választások után, és ez a téma január elejéig. Megszüntetjük, nem szüntetjük,
mi lesz
ezekkel. Összefoglalva a két lépés lényegét, a felek egy párton belül egzisztenciálisan veszélyeztették egymás politikailag. Ez a legnagyobb baj, ami egy pártot élhet. Hogyha az ember a párton belül politikailag pártársai részéről veszélyeztetve, nem segítik, még sem is eltűrik, megpróbálják elintézni.
Konkurenciának
tartják. Így van, megpróbálják elintézni, abszolút elintézni. Vice versa, oda-vissza. A megyei választások előtt meg lett volna a lehetőség parlamenti kívüli pártként, hogy országos kampányt csináljanak. Aha. Nem pusztán önkormányzatit, nem pusztán megyeit, hanem országos ügyeket belevigyenek a kampányba.
Elnézést, az önkormányzati választások után egyébként a felmérések rendszerint 500-an felmérték a pártot.
Így van, erre akarok kívülni. A nagy sikeredmények az, az egyetlen pillanat, amikor annak ellenére, hogy nem folytattak országos kampányt, hát még ha azt is folytattak volna országos ügyekkel, nem, még akkor is felcsúsznak 5% fölé, aztán ezt a platform szüntetéssel leverik ismét 5%-kal, és onnét nem is tudnak felvakarodni igazából. Választások előtt a pólisz méri őket hébe-hóba 5 fölé, de itt lett volna meg az egyetlen és egyben utolsó kampány lehetőség, hogy felmásszanak 5% fölé, és aztán stabilan megragadjanak. Erre ott valóban volt lehetőség. Na, ezt elpuskázták. Az egész társaság úgy, ahogy van, tehát mind a három platform keze ebben könnyékig benne van. Sőt, válik. Januárig ez a téma. Januárban világos, hogy nem sikerül megszüntetni platformokat, arról nem is beszélve, hogy egyéb problémák vannak. Eközben
hát aztán szépen más problémák jöttek,
így van,
és
így
a platformok is
elfelejtettek. Így van, így van, így van. Eközben elkezdik felméregetni Simon Zsolt pártját, ugye kezd kiderülni,
benne hogy van a Magyar Fórum.
Benne van a nevében az, hogy magyar, esetleg ez konkurencia lehet. Ott itt ismét futódik egy néhány kör, ami nem záródik megegyezés, hát Simonon nagyon nehéz megegyezni. Ez eléggé világos. Ugye nem közelmúltban is azt mondta, hogy hát őt nem fogadták el, pedig ő csak minden harmadik helyét kívánta a listának, míg ezben a válaszra 0,15%-ot kapott, szóval pedig kapott befutó helyet.
Igen, esetleg és mondta, hogy Simon be fog jutni egyébként.
Így van, persze. És ha megfigyeljük, akkor az első sajtótájékoztatók is csak az ősz folyamán lassan alakulgatnak, a párt a közvéleménnyel alig kommunikál, a tavasz folyamán is, majd a sajtótájékoztatók szétágaznak, tehát a platformok külön tartják sajtótájékoztatóikat, gyakran nem is egyeztetnek, ezen csámcsog a sajtó, hogy hogy mondanak ellent.
Nincs egy szövetségi brend.
Így van, tehát, így van, nincs egy szövetségi brend. A következő elem, nem fogom még mondani az összeset, de néhányat azért mégiscsak, az az, hogy az ősszel, tavaly ősszel eldöntik, hogy programot írnak. Nagyon helyesen. Ez a program csak a következő év nyarára készül el.
Hát elég hosszan írodok.
Nem ezzel foglalkoznak. Uh-huh. 3/4 év eltelik úgy, hogy az egyszerű pártagoknak, a helyi funkcionárosoknak nincs a kezükbe program, amit mondhatnának az embereknek, amit kommunikálni lehetne, amihez mérni lehetne mindenfélét. A program persze apró pénzre váltva jut el a választókhoz, de van, ami eljusson, ha van. Hadd ne értékeljük a programot, és végül még egy elemet.
Hát igen, a töréspontot azért mégis Gyimesi György érkezése.
Nem pusztán.
Még előtte történt.
Közben történik valami. Uh-huh. Nevezetesen az, hogy ebben a helyzetben a pártnak a párt előtt álló fő kihívás az volt, hogy meg tudja mozdítani a bizonytalanokat, azokat, akik nem akarnak elmenni szavazni.
Akik rendszerint felhozottak maradni.
Pontosan. Erre egy mód van. Hát nem egy, de egy. A leghatékonyabb az az, hogy személyesen kell felkeresni ezeket az embereket. Ezek nem mennek kampánygyűlésre, alig-alig olvasnak újságot, töredékesen jutnak el hozzák a politikai üzenetek. Egyszerűen elképtelenítettek, mert rossz az életszínvonaluk, mert mindenféle egyéb problémáik vannak. Nem látják, így van, nem látják a kiutat abból a helyzetből, amiben belekerülték, beresodották. És az ország déli részében sok ilyen ember van. Köztük nagyon-nagyon sok magyar ember is van ilyen. Ez szolgálná a úgynevezett kopogtatós kampány. A kopogtatós kampány, tehát bekopogtatnak, felkeresik az illetőt, megpróbálják meggyőzni. A kopogtatós kampány végigviteléhez a pártnak minden eszköze megvolt, hatalmas szervezet. Minden faluban jelen. Ezt meg kellett volna tervezni már tavasszal, programmal a kézben, és végigcsinálni már nyáron. Valami ebből csak augusztus végén.
Csak már sem voltak elfoglalva a platformok.
Már nincs idő. Már egyszerűen nincs idő ezt végigvinni. Lehet látni faluról, hogy csinálták jobban, hogy csinálták kevésbé jó. Egyszerűen nem vitték rendesen végig. Hát nem is sikerült olyan nagymértékben elvinni a magyarokat. Ezekkel sikerült volna. Ezekkel.
Jó, hát akkor térjünk rá a legnagyobb töréspont, ami a PN ugye a MOSZTI Lead platform kiválta a szövetségből. Ugye ők úgy kommunikálják, hogy már előre megmondták, hogy ha Gyimesi György érkezik a szövetségbe, akkor ők távoznak a pártból. Hol történt a hiba? Lehetette volna megoldást találni erre a helyzetre, miszerint Gyimesi György is a listán van, és a Híd platform is ott marad.
Hát én nem látok megoldást. Ugye az érem másik oldal az, hogyha Gyimesi ott marad az Olanóba, akkor ott vitte volna végig a kampányát, és erősen feltételezhető, hogy 0,09 század százaléknál több szavazatot szedett volna össze. Tehát ennyit szedtek össze a távozók, ugye?
Igen.
Ennél többet rakott volna össze, ott ez több, mint valószínű. Többet elvitt volna, szóval szinte biztos. Ennél biztosan, hát ez 3000 szavazat sincsen, tehát annál ő simán többet összegyűjtött volna oda, ennek sokszorosát. Tehát nagyobb veszélyt jelentett volna. Ami a baj volt, az a veszekedés igazából, ami demotiválta az embereket ennek kapcsán. Azt tudom mondani, amit akkor is mondtam, csak úgy lehet egységet csinálni, hogyha felek eltűrik egy. Az egyik érkezése nem kizárók a másik felé. Aztán van itt egy másik teória is, ez Gyurovszky Lászlóé írt egy elég jó írást, és szerintem igaza van neki. Ennek az írásnak az a központi mondani valója, hogy semmiféle racionális háttere nincs annak, hogy Simon Zsolt sem jött fel a listára, ugye? Meg ők is elmentek a listáról. Így nem lehet bejutni a parlament. Tehát bejutás szempontjából semmiféle racionális érve ezt nem támasztja alá, teljesen antiracionális, irracionális döntésnek tűnik egészen addig, állítja Gyurovszky, amíg célként a bejutást tartjuk. Ha célként a nem bejutást, akkor racionális.
Akkor így érthető.
Akkor érthető. Aha. Akkor mindjárt érthető, hogy miért döntöttek minden észszerűség ellenére így. Azért, hogy azt megakadályozzák, azért, hogy azt lehetetlenné tegyék. Na most ez már nem pusztán belső, hanem külső ok is, mert hát az elmögött álló szálak nem sem messzire nyúlhatnak. Persze ez egy elmélet, ez egy hipotézis, de hát a logika mellette szól, nyilvánvalóan. Messzire nyúlhatnak, ezért ez részben külső ok is, ez külső ok közé azt sorolom, amikkel a jövőben is számolni kell. Tehát a jövőben is bizonyára lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy na legyen magyar egység, és ennek a nevében lehetetlenné teszik a magyar egységet. Ez a jövőben is meg
tehát
lesz.
Tehát mindig fognak dolgozni valakik,
Olyanok, akik ezt így értelmezik. Uh-huh. Tehát a magyar egység az, hogyha azok nincsenek ott, akiket én nem szeretek, az egység. Ugye, ebben az esetben is így van. Még Gyimesihez visszatérve, azt viszont a rovására kell írni, hogy Gyimesi György tempót tévesztett. Gyimesi György akkor kezdi bírálni a hidat, amikor már az egységről van szó. Ezt aztán a személyre vetik úgy, hogy korábban ők is hasonló módon kommunikáltak még az előző MKT-vel. Tehát semmilyen nem voltak különbek a Deák névásznál, ők sem, csak ők korábban.
Na de így építette fel magát Gyimesi György.
Így, de felépítette volna másként is. Ott már az egység zászlóvivőjeként kellett volna felépíteni magát, akkor nem lehet hozzányúlni semmi módon. Ez nagy hiba volt, ez személyében is rosszul döntött meg, hát azok az újságírók is, akik őt ebben a durva harcban erősen lökötték és támogatták, nagyon hibásan döntöttek. Nagy baj ez.
Az is nagy baj, ugye, hogy a szövetség kikerült a parlamentből, illetve nincs magyar érdekképviselet. Tehát mi lehet a jövője az etnikai magyar politizálásnak?
Én azokon a hiányosságon túl, amit említettem, még esetleg egy-kettőn túl nincs itt mindenre idő, volt egy csomó, amit nagyon jól csináltak. Például az az üzenetcsomag, amin belül helyi és regionális problémákkal foglalkoztak, az nagyon jó volt. Az kifejezetten emberközeli volt, embereket megszólító volt.
Mint egy regionális pártként lépett
így
fel.
Így konkrét volt, praktikus volt, abszolút
tehát erre lehet építeni.
Így van. Abszolút hihető volt. Ez egy olyan dolog, amit tovább kell vinni, nyilvánvalóan. Aztán a pártelnök hatalmasat fejlődött a kampányra. Hogyha visszagondolunk, így van, visszagondolunk rá egy olyan jó fél évvel ezelőtt, akkor megszólásaiban lassú volt, bizonytalan volt, unalmas volt. Kifejezetten ezt mondtam is neki. És ahogy érzelmet visz a kampány, a megszólás ebben, abban a pillanatban érdekessé válik, érthetővé válik, és hitelessé válik, hihetővé válik, nagyon-nagyon sokat fejlődött. maradnia kéne. Ezt értem. Tehát tényleg, mindenki tanul természetesen, senki sem tökéletes, mindenki fejlődhet, ha ki akar és tud is, persze, nyilvánvalóan. Az internetes kampány, amennyire én ezt meg tudom ítélni, nagyon energikus volt. Itt én ehhez már nem értek olyan nagyon, tehát mélyebb véleményem erről nincs, de mindenféleképpen nagyon energikus volt az internetes kampány, feltétlenül jó.
Hát ez volt segítség is, tehát...
Persze, de hát ez nem baj, hát nyilvánvalóan, nem, hát az másnak is van. Nyilvánvalóan, hát persze, hogy jó volt az internetes kampány kifejezetten, és a hagyományos kampánymód, tehát a gyűlések, stb., azok úgy futottak, ahogy kellett gyakorlatilag. Jó. Valamint azt gondoltam még valamikor nyáron, hogy a szlovák médiában kisebb terük lesz. Nem is volt egészen akkora, mint a parlamenti pártoknak, de azért nagyobb annál, mint amit várt az ember. És ebben elég jól szerepeltek. Mert voltak néhányan, ahol kifejezetten jól szerepeltek. Az egyik jelölt például simán több mint 70%-ot kapott a beszavazóknak. Egy szlovák személyen szemben például. Az elnök is jól szerepelt, kimondottan. Tehát ott voltak jól szereplő emberek, az se sikerült rosszul, az is egész jól sikerült. Nem fogom tovább ragozni, van még néhány dolog. Szóval voltak dolgok, amik jól sikerültek, nem véletlenül van ez a 130 ezer szavazat.
Tehát akkor ezekre lehet építeni.
Hogyne.
De mégis milyen úton kéne tovább menni a szövetségnek?
Először is azon nyomban demonstrálnia kellene, hogy megy tovább. Egy pillanatnyi bizonytalankodás nélkül. Másodszorban hány óra van? Ugye? Már itt mindjárt 11:30 van. Azonnal kellene dolgozni azon, függetlenül attól, hogy ki fog kormányt alakítani, hogy milyen igényt jelentenek be a kormányprogrammal kapcsolatban. Ezt most rögtön meg kell csinálni, és nyilvánosságra hozni. Ebből lehet látni, hogy ez egy aktív párt. Ez nem egy fenekén ülő, sebeit nyalogató szervezet, hanem egy párt, amelyik megy előre. Ennek a bejelentésnek persze hasonlónak kéne lenni, mint a kampányimidzsenek. Magyar nemzeti kérdéseket és konkrét praktikus regionális dolgokat kell tartalmaznia. Úgyhogy ezen azonnal tessék elkezdeni dolgozni. Mint ahogy nagyapám szokta mondani, mint a szappanozott villám, mert a szappannal megkenjük a villámot, akkor még gyorsabban csúsz.
Hát meglátjuk, hogy milyen lesz a felvidéki magyarság jövője, illetve gyorsan alakul kormány. Az időnk viszont lejárt. Ölös Lászlónak megköszönöm a tartalmas beszélgetést, önöknek pedig a megtiszteltető, kitüntető figyelmüket, a viszonthallásra.
Én is köszönöm szépen, és el a fejjel.